Gavics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Varga Mihály jelenlegi pénzügyminisztert jelöli a Magyar Nemzeti Bank következő elnökének, Orbán Viktor, hangzott el reggel a Kossuth Rádióban. Matolcsy György második ciklusát tölti a jegybank élén, így munkáját márciustól már nem folytathatja. A leköszönő vezető eredményeit méltatta a miniszterelnök, kiemelve a devizahitelesek ügyének rendezését, amely nélkül több ezer magyar család ment volna csődbe. Számos kiváló képességű közgazdászunk van, a legkiszámíthatóbb és legmegbízhatóbb szakember, a kormányfő szerint Varga Mihály, ezért választotta őt a posztra. Varga Mihály később egy Facebook posztban közölte, megtisztelőnek tartja a miniszterelnök felkérését és elfogadja jelölését. A pénzügyminiszter azt írta, Orbán Viktor megtisztelő felkérését köszönettel elfogadom, jövőbeni munkámmal is Magyarország stabilitását és gyarapodását szolgálom. A tárcavezető hozzátette, megtisztelő, hogy 4800 napon át nemzetgazdasági, majd pénzügyminiszterként szolgálhatta a hazáját. A hét elején megszületett a 3 éves bérmegállapodás, hangzott el a Kossuth Rádióban, jövőre a minimálbér 9%-kal emelkedik, a garantált bérminimum pedig 7-tel. Orbán Viktor emlékeztetett, erről megállapodni a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell, a kormánynak közvetítő szerepe van. A miniszterelnök persze annak örül, hogy minél magasabb jövedelmek legyenek az országban. Szeretnék, hogy a minimálbér emelkedése feljebb tolja a többi fizetést is, és az átlagjövedelem majd eléri az 1 millió forintot. A 3 év együtt 40%-os emelést ad ki, történelmi léptékű megállapodás, tette hozzá a kormányfő, hiszen a legkisebb bér a jövő évi 9 után 2026-ban 13-27-ben pedig 14%-kal nő. A kormány ehhez megadja a kellő segítséget, de kell a termelékenység és a hatékonyság növelése is, hívta fel a figyelmet. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai javaslatai szerint ők kisebb adókat, kevesebb adminisztrációt, fejlesztéseket, támogató programokat szeretnének, amelyekre a forrásokat a gazdasági növekedésből lehet előteremteni. Idén októberben közel 4 millió 700 ezeren dolgoztak, azaz immáron több mint egy éve tartósan magas szinten mozog a foglalkoztatottak száma, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Az októberben látott minimális csökkenés abból adódik, hogy tavaly ősszel a foglalkoztatottak száma történelmi mértékben kiemelkedő szinten állt, kommentálta a jelentést Comba Sándor. A területért felelős államtitkár hangsúlyozta, a kormányzat kiemelt célja 2010 óta egyértelmű, aki akar és tud, az dolgozhasson. Elmondta azt is, a kormány teljesítette a 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv első pontját, a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között történelmi jelentőségű 3 éves bérmegállapodásért létre emlékeztetett. Hétvégén parlamenti választásokat tartanak Romániában, miközben az elnökválasztás első fordulójában váratlan események történtek. Erről is beszélt reggeli interjújában Orbán Viktor. Azt mondta, nekünk az a fontos, hogy elegen elmenjenek szavazni az ottani magyar közösség részéről, hogy megfelelő képviseletük legyen a következő parlamenti ciklusban. Ha a kellő súllyal képviseltetik magukat a törvényhozásban, akkor könnyebb segíteni nekik az anyaországból. Kelemen Hunor, az RMDS elnökjelöltje az első fordulóban kiváló munkát végzett, bár reális esélye nem volt annak, hogy győzzön, tette hozzá a kormányfő. Romániában elrendelte a szavazatok újraszámlálását az Alkotmánybíróság 2 elnökjelölt kérésére. Óvásukban illegális kampányfinanszírozással vádolták az első helyen végzett Kalin Georgescu független jelöltet. A román legfelsőbb védelmi tanács pedig megállapította, hogy a TikTok szabálytalanul járt el a választásokon, és Georgescu javára befolyásolta a voksolás eredményét. 4 milliárd 475 millió forint előadó művészeti támogatást biztosít a Kulturális és Innovációs Minisztérium, ismertette Závodján Magdolna az Inforádióban. A kultúráért felelős államtitkár kiemelte, idén összesen 1049 szervezet nyújtott be pályázatot, mintegy 17 milliárd forintnyi támogatási igénnyel, közülük 382 szervezet nyert. A 8 kategória közül kiemelt volt az érdeklődés az ifjúsági művészeti programok iránt, de megjelent a vidéki operajátszás is. a nemzetközi megjelenés is népszerű volt, illetve nagy számban koprodukciók létrejöttét is támogathatja a tárca. Továbbra is versenyképességi fordulatot csürget Európában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a Magyar Uniós elnökséget képviselve vezette tegnap Brüsszelben a gazdasági minisztereket tömörítő versenyképességi tanácsülését. Végül az időjárásról. Egyre felhősebb lesz az ég, általában már csak rövidebb időszakokra bújik elő a nap. Zápor, hózápor, főként a nap második felében több helyen is kialakulhat, helyenként kifehéredhet a táj, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet plusz 2 és 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forradbor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. November 30-án szombaton 15 óra 30 perckor meggyújtják az első adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Budapéter atya és a Jópásztor óvoda óvodásai. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle Gervasoni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Soltész Bálint rendőr alezredes vagyok, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, 25-szörös véradó. November 29-én 14 órára menjünk el együtt a TV Egerbe az adventi véradásra, és adjunk vért.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Sík Sándor műveiből. A verseket Fehér István, Kelemen Csaba és Sinkovics Imre előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Kovács Krisztina.
Szembe a nappal. Ásít a sivatag. Ezer álnok álmos szemével gúnyosan hunyorog a homokóceán. Állok a porhullámok közepén. A két karom magasra tárva, az ég felé, az ég felé. És égő szemmel és égő szívvel nézek szembe a nappal. Hasad a hajnal. Az álmos szürke sivatag fölött megvillan a fény, és fölkel a nap. Bíborosan, aranyosan, ifjan, tüzesen és szerelmesen. És én kitárt karral és szívvel, ifjan, tüzesen és szerelmesen nézek szembe a nappal. Minden sugár én rajtam rezdül át, minden dal rajtam csendül át. Mi lettem én? Az vagyok, aki voltam? Vagy egy nagy-nagy harmónia dalból, tűzből és élő sugarakból? Én vagyok-e a puszta lelke? Vagy az én lelkem a nap? Nézek szembe a nappal. Úgy átjár a fény, úgy fölissza a lelkemet, és nem tudom, a napból fakad-e a fény, a tüzes, imádságos és szerelmes, a sivatagra és az én szívemre, vagy belőlem forrásozik a nap. Kitárt karokkal, magam is tűz, nézek szembe a nappal. Szerelmese. Azt szeretem, aki nevet, akinek rózsaszín az arca, aki örül, aki kacag, aki dalolva megy a harcra. Enyém az áprilisi szellő, a feslő bimbót szeretem, a hasadót, a harmatosat, a hajnal a szerelmesem. Az én emberem a gyerek, a nagyszemű nevető gyermek, akiben szűz, minden csírák, ezer erők rügyezve kelnek. Az én emberem, aki fölkel, az induló, az ébredő, akinek győzelem az álma, akiben dalol a jövő. Szeretem azt, aki akar, aki remény, aki ígéret. Az enyém a vér és a tűz, a fakadó fiatal élet. Az ébredő napot imádom, megyek a virradat elé, az én lelkem a tüzek lelke, az én dalom a hajnalé.
Sík Sándor, belenéztem a napba. Egyszer egy sugaras, piros ló reggelen a virradati napba két szemmel belenéztem, s ama reggel óta örökre megigészten járok fényittasan, és a nap jár velem. Egy csodavillanás, egy percnyi perc alatt azon a reggelen a nap szívembe égett, s azóta más se látok, csak egy nagy fényességet, csak lángot és tüzet, csak égő sugarat. Amerre fordulok a rét rezgő füvén, s felhős ormain a ködlő messzeségnek, ezer picike nap, ezüst ezernyi fény szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek. S kívül és belül örökre szüntelen örvénylik és dalol a tüzes végtelen.
hiszek. Hallják meg hívők és hitetlenek élet-halálra szóló eskümet. A szív bősége zúg fel ajkamon, az kényszerít a Krisztust vallanom. Hallják meg rokkant vén apostaták, s a vétekben vajúdó új világ, a forradalom, a vak leviátán, és hallja meg a settenkedő sátán, Isten nevében vallomást teszek, hiszek. Hiszek. És hitem súlyos és kemény, nem tünde tan, nem pille vélemény, nincs benne így, úgy, bárcsak és talán, igen és nem, kereken, magyarán. Semmi csűrés, és semmi csavarás, ínyeskedés és köntörfalazás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, amit az egyház hinni áld elébem. Ebben a hitben élek és halok, katolikus vagyok. Hiszek egy Istent, ki három személy. Az élő Istent, aki bennem él, s akiben élek, mozgok és vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van, és cselekszik bennem és általam. Aki mozdítja minden mozdulásom, s én jóban, rosszban, boldogan imádom intéző édes mély akaratát. Hiszek Istenben, hiszem az Atyát. Égnek és földnek testé vált Frigyét, hiszem a Krisztust, hiszem az igét. Akit az Atya örök óta szül, és akiben szépségé lesz az űr, kinek emberré tetszett válnia, hogy Isten legyen az ember fia, ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk, ízlelnünk adta a rejtelmes ostját, benne az élet, és benne az út. Hiszek Istenben, hiszem a fiút. Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet, a szellemet, aki a szeretet, aki Szent Péter ajakán rival, hegyeket bont, szíveket áthidal, és hét csatornán sorgatja beléd az élesztő kegyelem kútfejét, ki tüzet gyújt az ember gondolatnak, kiből fölébe nőhetsz ten magadnak, és mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. Hiszek Istenben, hiszem a szent lelket. Hiszek. És tudom, honnan a hitem. Házamat én kőszirtre építem. Négy élő lény az erős alapok. Ember, oroszlán, sas, tulok. Hallottam a piacon szólni Pált. Hallottam Ágostont és Ottokárt. Látom a szirten Péter kulcsait. S bennem a mélyben hallom döbbenettel, kimondhatatlan gerjedezésekkel, a szent lélek sóhajtozik. Ó, tudom kinek, ó, tudom kinek, én az eleven Istennek hiszek. Élő hitemmel vagyok én szabad. Mankó helyett kötöttem szárnyakat. Ami akad a földön emberi, gazdag szívem testvérnek ismeri. És ami túl az emberkörökön a végtelenség, ígért örököm. És mikor üt a boldogságos óra, hogy befogadjon koporsóm gubója, hitem gyertyája utolsót remeg, és Istennek ajánlom lelkemet. Isten fiatal. Angyalt ördögöt látok verekedni, Szodoma kénköveit kerekedni, ég föld omlani készül, és mégis nem tudok megfélemedni. Dús gyümölcs érik, szél csavarta ágon. Kalapom szélét a szememre vágom, még elvégzi magáét ötvenesztendős jó fiatalságom. Te is, anyácskám, ráncos Magyarország, de kinövöd még máj magad torzát. Érzem, érzem, újul már ezeresztendős, szép fiatal orszád. Az Isten fiatal, senki se féljen, nyissuk az égre szívünk szenvedéllyel, Isten kézben a villám, nem téveszt össze feketét fehérrel.
Sík Sándor, mi éltetünk? Mi éltetünk, Szent Lélek Isten? Erősségünk és tetteinkben útmutató bölcs támaszunk, jöjj! Szent nevednek áldozunk. Hitvány ember, földi féreg, ha kell, egymást eladva él meg. Egy jobb gúnyáért, több kenyérért, viskójára új födélért, vagy bármiért mi földi lét gyáván eladja Istenét. Hogy testét élteti a lélek, hogy lélek nélkül nincsen élet, hogy az erő és a kitartás és tudása Isten áldás, hogy tehetsége, tudni vágya, az Úr lelkének szárnyalása. Eszébe sem jut, amint az állat, mit gazdája igába járat, semmit se lát, semmit se ért, izzad, lohol az abrakért. Ó, szállj le ránk, Szent Lélek Isten! Ves lángot alvó szíveinkben, mely világít, tetre éget. Ó, szánd meg ezt a tévedt népet, mert csüggedőnek nincs reménye. Ó, szállj le ránk, Szent Lélek fénye, hogy bízzanak a jobbra várók, ébredjenek az alvajárók, hogy szemünk lásson, agyunk értsen, és gyávaságunk ne kísértsen. Ó, szállj le ránk, Szent Lélek Isten, ki erősség vagy és tudás, igazság, hit és jó tanács. Ki lángolsz fáklyaként az éjben, s megértés vagy a kétkedésben. Aki testünkbe lelket öntél, és malasztoddal megszenteltél, és lélek által minnyájunkat te országodba vendégeltél. Ó, jöjj, hogy ez a lélek éljen, hogy mindent átragyogva égjen, hogy lángra gyújtsa a világot, s minden agynak, minden szívnek, igaz úton járó hívnek, ronthatatlan, halhatatlan, megnyissa a mennyországot. Sík Sándor, ments meg, Uram! A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg, Uram, a szürkeségtől. Édes az ifjak méntás koszorúja, fehér öregek aranyos borúja, virága van tavasznak, télnek. Ne engedj, Uram, koravénnek, csak attól ments meg, keresők barátja, hogy ne nézzek se előre, se hátra, tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad, ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak, ne hagyj, Uram, megülepednem, sem eszmében, sem kényelemben, ne tűri megállni az ostoba vannál, s ne vágyni többre, kis máji magamnál. Ha jönni talál, olyan óra, hogy megzökkenne vágyam mutatója, kezem kezedben, ha kezdene hűlni, más örömén, ha nem tudnék örülni, ha elapadna könnyem a más bűnén, a minden mozgást érezni, ha szűnném, az a nap, Uram, hadd legyen a végső. Szabadíts meg a szürkeségtől. Sík Sándor, Jézus Krisztus. Király, ki feltakart, piros szíveddel állsz a vérző föld felett, míg mélye, még félig csitult világrengések forradalmas émejétől embertelen görcsökben hánytorog. S lábad körül, az össze-vissza tipratott világmezőn véresre rázott emberszívrögök vonaglanak. Krisztus király! Egyetlen, álló tiszta csend a kábító hullámverésben, egyetlen élő fény az érthetetlen örvény éjjelében, Krisztus király! Hozzád jövünk! A mélységből kiáltunk hozzád. Hajolj le hozzánk. Halld az ember szívek sápadt kórusát. Ezerszeres sirámmal vulkánlik feléd ember bűn, ember őrület és ember gyötrelem. Irgalmaz nekünk. Irgalom. Mi már magunknak irgalmazni nem tudunk. Szív, egyetlen király, fordíts meg minket, és ömöld belénk megváltó véred életzsongító tüzét, ki úr vagy miriádnyi mérhetetlen nagyvilágokon, építsd fel pártos szíveink kövéből emberországot templomát, emeld fel, ó király,
a koszorús keresztet, s a kereszten az örökhalmok óhaját, a mindenség rejtelmes fókuszát, a minden szív sugárzó mágnesét, amelyben egy titokba forrt a végtelenség és a húsos ember, gyémánt végzet és anyás irgalom, és mindöröktől minden szeretet. Ó, szív, királyi szív, ki úr vagy, és a mindenséget mozdulatlan mozgatod, és mégis egy vagy mi közülünk, testvér és kisded, és jegyes, meleg, piros bor, s fehér, lágy kenyér. Ki most se nézed ráncba vont homlok meget, ítélkező király bosszúval, halálba táncos forgatag futásunk, de mint az édes anyaszem, símogató szigorral várja végig a tehetetlen gyerek toporzékolást, és korholása csókot ígér, és büntetése is becéz. Úgy vársz reánk, úgy hívsz magadhoz, úgy ölelsz. Öleld magadhoz ezt az őrült századot, a kis dedekért, akiket szeretsz. A magvakért, melyek mozdulnak a mélyben, s a rothadás csíráztató setét ölén tisztább tavasznak pattogják ígéretét. Mert sejtjeikben napba néző, hozzád húzó ember ösztön énekel. Légy jó hozzájuk, keltető nap, ős meleg. Hadd bontsa fel rózsás fejét az új kelet, fagyott földünket hadd koszorúzza, új kalász, hadd hullámozza ég felé megint a föld, az ezredeknek ősdalát, a nagy királynak. Kinek minden él, a jó királynak, kiből minden él, a szív királynak, kiben minden él.
Irodalmi összeállítást hallottak Sík Sándor műveiből. A verseket Fehér István, Kelemen Csaba és Sinkovics Imre előadásában hallották. A műsort Csamosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a piaristákhoz. Válaszoljatok korunk szegényeinek hívására. A Szentatya gyásztávirata Ajuso bíboros halálára. A népek közötti testvériségnek szentelte munkáját. A pápa arra buzdítja a fiatal szentföldi béketeremtőket, hogy tartsák életben a reményt. Felnézés. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent első vasárnapjára. Ferenc pápa a piaristáknak. Válaszoljatok korunk szegényeinek hívására. A kalazanci Szent József által alapított piarista lelkiségű család szerzetes és világi tagjait fogadta egyesülésük 75. évfordulóján a pápa. Alapítójuk karizmáját követve nagylelkűen és kreatívan keressék korunk szegényeinek megsegítését. Ápolják a természetes emberi kapcsolatokat, kerüljék a virtuális világot.
A San Giuseppe Calasanzio il Signore ha ispirato dedicare la vita all'educazione dei giovani, specialmente dei piccoli e dei poveri.
Kalazanci Szent Józsefnek az Úr azt sugallta, hogy szentelje életét a fiatalok nevelésének, különösen a kicsinyek és a szegények szolgálatában, mint őrző angyaluk, ahogy ő maga nevezte tanítói hivatását. Az ő lelkiségét követő férfi és női szerzetesek, világiak folytatják művét, mely a századok során immár 4 földrészen gyökeret vert. A Szentatya 2 fő szempontot bízott rájuk megfontolásra. Bátran engedelmeskedjenek a gondviselésnek, illetve gondozzák a személy átfogó fejlődését. A tehetős családból származó Kalazanci Józsefet valószínűleg egyházi pályára szánták, rangos megbízásokkal érkezett Rómába, de nem habozott feje tetejére állítani életprogramját, hogy a városi utcagyerekek szolgálatába állítsa magát. Így születtek meg a kegyes iskolák. Nem annyira egy előre megtervezett és garantált projekt következtében, hanem sokkal inkább egy derék pap bátorságából, aki hagyta magát megszólítani a szükséget szenvedő felebarátok által, ott, ahol az Úr megmutatta neki. A pápa ezért most arra szólította Kalazanci Szent József követőit, hogy ugyanilyen nyitottsággal és gyorsasággal hozzák meg döntéseiket, túl sok számítgatás nélkül, legyőzve a félelmeiket és kétségeiket, különösen napjaink új szegényei előtt. Érdemes lenne ezeket az új szegénységi formákat összeírni egyszer, fűzte hozzá a Szentatya, majd arra bátorította őket, hogy ne féljenek belevágni, és válaszoljanak a szegények szükségleteire. Ne ragaszkodjanak feltétlenül a múltban bejáratott utakhoz, hanem változtassanak módszert és látásmódot, ha kell. Bizalommal hagyatkozzanak gyökereikre, híven karizmájukhoz. A másik szempont a személy átfogó fejlődése. Ezzel kapcsolatban a pápa rámutatott. A kegyes iskolák nagy újítása az volt, hogy a szegény fiataloknak a hit igazságai mellett általános oktatási tárgyakat is tanított, a lelki és az értelmi képzést egyesítve segítette őket érett és rátermett felnőtté válni. Profétai választás volt ez abban az időben, ami ma is teljes mértékben megállja a helyét. A személy 3 intelligenciáját kell harmonikusan egyesíteni, vagyis az elme, a szív és a kéz intelligenciáját. Ezáltal összhangot teremtenek önmagukban és másokkal is egy olyan világban, ami egyre inkább szétforgácsolja az érzelmeket és a tudást, a kapcsolatokat pedig az individualizmus irányába tolja. Ferenc pápa nyomatékosan kérte, hogy az úgynevezett normális kapcsolatokra neveljenek, ahol az emberek egymás szemébe néznek, nem pedig virtuálisan, a telefonjukon keresztül beszélgetnek. Elmesélte egy püspök történetét, akit a rokonok étterembe hívtak vasárnap ebédelni. A szomszéd asztalnál egy 4-tagú család ült, apa, anya és 2 gyerek. Mind a 4-en a telefonjukba merültek és nem beszéltek egymással. A püspök erre óvatlanul felállt, oda ment hozzájuk és azt mondta: milyen szép család vagytok, miért a telefonotokkal beszélgettek? Miért nem egymással, ami sokkal jobb? Ezt hallva melegebb éghajlatra küldték, és tovább folytatták, amit eddig. Ez szörnyű, az egység hiánya, mondta szomorúan a pápa, majd ismét azt kérte, hogy a gyerekeket tanítsák meg ennek a három intelligenciának a használatára, hogy egységben legyenek önmagukkal, társaikkal és a világgal. Végül a Szentatya köszönetet mondott a piarista lelkiséget követő szerzetesi és világi családnak munkájukért. Örömteli az összefogásuk, hogy megosztják egymással irgalmas szeretetről való tapasztalataikat a testvérek szolgálatában. Ez Jézus stílusa, és az egyház stílusa is. Köszönet ezért és mindazért, amit tesztek, mondta a pápa, majd szívből jövő áldásával búcsúzott, imáikat kérve személyére.
A pápa gyásztávirata Ayuso bíboros halálára, a népek közötti testvériségnek szentelte munkáját. Ferenc pápa részvétét fejezte ki Miguel Ángel Ayuso Gihot, spanyol bíboros, a vallásközi párbeszéd dikasztériumának prefektusa halála miatt. Méltatta az egyház érdekében végzett, fáradhatatlan szolgálatát. Ferenc pápa gyásztáviratában megemlékezett Miguel Ángel Ayuso Gihot, spanyol bíborosról. Minden apostoli tevékenységben mindig az a vágy éltette, hogy szelídséggel és bölcsességgel tanúskodjon Isten emberszeretetéről, azáltal, hogy a népek és a vallások közötti testvériségért munkálkodik. Ayuso bíboros, a vallásközi párbeszéd dikasztériumának prefektusa november 25-én 72 éves korában hunyt el. A spanyol bíborost a római Gemelli kórházba szállították, és nagy hittel elviselt hosszú betegség következtében halt meg. A pápa táviratát Dávid Costa Dominguez atyának, a Jézus szentséges szívének komboniánus misszionáriusai általános helynökének címezte. Ehhez a rendhez csatlakozott 1973-ban Ayuso bíboros. Comboni Szent Dániel lelki gyermekeként emlékezett rá a pápa, aki 2019-ben nevezte ki a más vallásokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó dikasztérium élére Jean-Louis Toran bíboros után. Számos nemzetközi apostoli útjára elkísérte a pápát. Ferenc pápa szeretettel és csodálattal méltatta ennek a testvérnek a munkáját, aki példamutató odaadással és lelki érzékenységgel szolgálta az evangéliumot és az egyházat. A pápa a nagy háláját fejezte ki azért a szolgálatért, amelyet nagylelkűen felajánlott először buzgó misszionáriusként Egyiptomban és Szudánban, majd az arabisztikai és iszlám tanulmányok pápai intézetének, a PISA-inak elnökeként, végül pedig a római kúria szolgálatában, a vallásközi párbeszéd dikasztériumánál. A pápa imádkozik Istenhez, hogy a boldogságos Szűz Mária közbenjárására üdvözölje ezt a hűséges szolgát a mennyei Jeruzsálemben. Miguel Ángel Ayuso Gihot 1952. június 17-én született Sevillában, Spanyolországban. Hívő katolikus családban nőtt fel, 9 testvér közül az 5-ként. Sevilla keresztény és iszlám örökségének egyedülálló keveréke mélyen befolyásolta a vallások közötti megértés iránti érzékenységét. Kezdetben jogi tanulmányokat folytatott, majd szerzetesi elhivatottságot érzett, és 1973-ban csatlakozott a komboniánus misszionáriusokhoz. 1980-ban szentelték pappá, felsőfokú tanulmányait Rómában folytatta, ahol az iszlám tanulmányokra specializálódott. Ayuso bíboros halála után számos részvétnyilvánítás érkezett más vallások képviselőitől is a Vatikánba, hangsúlyozva nagy emberségét és a vallásközi párbeszéd előmozdításában végzett munkáját. A temetési szertartására november 27-én délután 2 órakor került sor a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál. A liturgiát Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezette, bíborosok, érsekek és püspökök koncelebrálásával. A Szentmise végén Ferenc pápa végezte el a végső ajánlás és a búcsúvétel szertartását. A pápa arra buzdítja a fiatal szentföldi béketeremtőket, hogy tartsák életben a reményt. Az egyetemes béketanáccsal tartott találkozóján Ferenc pápa kiemelte, hogy bármit, amit érdemes megtenni, az nem könnyű. Ferenc pápa hétfőn délelőtt találkozott az egyetemes béketanács ifjúsági delegációjával. Arra kérte a résztvevőket, akik különböző vallási és kulturális háttérből érkeztek, hogy a reményt, a párbeszédet és a megbékélést helyezzék munkájuk középpontjába, mint a béke nagymesterei. Beszédében a pápa méltatta a fiatal küldöttek elkötelezettségét a béke mellett a Szentföldön, amelyet, mint mondta, ismét a konfliktusok sötét felhői borítottak be. Hangsúlyozta, hogy idealizmusuk és kreativitásuk miatt a fiatalok kulcsszerepet játszhatnak a béke folyamatban. A pápa azonban rámutatott, hogy a feladat nem könnyű, ezért három rövid gondolatot ajánlott nekik megfontolásra. Kiemelte, hogy a fiatalok képesek begyógyítani a régi sebeket és félretenni az előítéleteket. Ugyanakkor óvaintett az ideológia veszélyétől, mondván, hogy az gátolja a kreativitást és a szándékot, hogy jót tegyünk. A múlt sérelmeihez és előítéleteihez való egészségtelen ragaszkodás soha nem vezet valódi és tartós békéhez, nyomatékosította a pápa. A párbeszéd az egyetlen út a békéhez, figyelmeztetett a pápa, felszólítva a fiatalokat, hogy keressék a közelséget másokkal, és segítsék elő a kölcsönös megértést. Ezt követően a Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájából idézett. A párbeszéd révén a fiatalok a béke nagyszerű mestereivé válhatnak. A pápa ezután a remény fontosságáról beszélt, különösen a háború, a szegénység és a diszkrimináció láttán. Az ilyen problémák arra vezetnek bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy a párbeszédben való részvételünk hiába való, mert kevés konkrét eredményt hoz. Azokban a pillanatokban, amikor ilyen gondolatok csábítanak bennünket, fontos emlékeznünk arra, hogy bármit, amit érdemes megtenni, nem könnyű. Áldozatra van szükség, és készen kell állni arra, hogy minden nap újra elkötelezzük magunkat, különösen akkor, ha úgy tűnik, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan mi akarjuk. Beszéde végén a pápa arra buzdította hallgatóságát, hogy tartsák életben a reményt.
Felnézés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent első vasárnapjára.
Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Olvassuk Lukács evangéliumának 21. fejezetében, a 28. versben. 23. János pápa 1958. novemberében szülőföldjének, Bergámónak zarándokait fogadta, s hozzájuk intézett beszédében felelevenítette életének egyik kedves epizódját. Elmondta nekik, hogy mindössze 7 éves volt, amikor édesapja a szomszéd faluba egy zarándoklatra vitte magával. Útközben nagyon elfáradt, és ekkor édesapja vállára vette. Mivel még nagyon kicsi volt, a nagy tömeg miatt nem látott semmit az eseményekből, ezért rángatni kezdte édesapja kabátját, aki ekkor újra a vállára vette. Most már boldog volt, hiszen a magasból mindent látott. Azóta 70 év telt el, zárta szavait a pápa. De ma is emlékszem édesapám akkori mozdulatára, sőt, csodálatos jelkép lett számomra. Mert még ma is, amikor elfáradok és nem látok tisztán, kérem a mennyei atyát, emeljen a vállára. Advent első vasárnapján az evangéliumi rész első sorai a jelekre való figyelés fontosságára hívnak meg. Készen létre, éberségre, kiélezett figyelemre, a hétköznapokban is. Jézus Krisztus visszajövetelekor a nap elsötétedik. A hold nem fénylik többé. Mit jelent ez? Azt, hogy minden itteni ragyogás és szemfényvesztés eltűnik. Minden világossá válik. Az is, hogy sokféle magamutogatásom mit sem ért. Ha felemelem fejem, észreveszem a jelenlevőt. Nehéz helyzeteimben Szent Pió atya szép hasonlata segíthet. Szerinte ez a világ olyan, mint amikor egy kisgyermek a varrogató édesanyja lábánál ül, és időnként feltekint édesanyja munkájára. Alulról nem lát más, mint összevisszaságot, fura vonalkákat, és nem érti édesanyja munkájának értelmét, így ki is fejezi nem tetszését. Ekkor az édesanyja lehajul, és megmutatja gyermekének a kézimunka színét. A gyerek pedig elcsodálkozik a kézimunka szépségén, és megérti azt, hogy a munka fonákjának túloldalán csodálatosan szép annak a színe. Ez adja meg annak értelmét. Az egyetlen helyes magatartás minden nehéz helyzetben ez. Megállni és felemelni tekintetemet. Felülemelkedni azon a helyzeten, amelyen nem látok át. Ha ki akarok jutni a ködből, felmehetek a magaslatra, és minden másképp látszik, ahogy ezt Pilinszky János Aranykori töredék című versében megfogalmazza. Minden tetőről látni a napot. A sok ellentmondás, a sok okoskodás inkább lehúz, mint felemel. Ha őszinte vágyjal emelem fel tekintetem és szívem Isten felé, ő lehajol, és megmutat valamit önmagából, ami segít a még nagyobb emelkedésben. Felemelő tapasztalatban lesz részem. Emeljen fel tekintetemet és szívemet, hogy felülről kérjem a választ, és sohasem kívülről. Kívülről sohasem kapok biztos választ. Ha felülről kérem, belül is megértem. Ő jelen van akkor is, amikor ezt nem veszem észre, mert tobzódásban, részegeskedésben vagy evilági gondokban vagyok belemerülve. Mámorosan nem is lehet tisztán látni. Éberségre, józonságra van szükség, hogy észrevegyem a jelenlévőt. A parúzia szó eljövetelt jelent. Ám a szó még alapvetőbb jelentése jelenlét, hiszen Krisztus nem ment el. Krisztus eljövetele a jelenlétének felragyogása, nyilvánvalóvá válása lesz. Az a pillanat, amikor majd mindenki felismeri őt, a jelenlévőt. Hatalom és dicsőség. Ha felemelem tekintetem, meglátom Krisztus dicsőségét és hatalmát. Jézus Krisztus visszajövetele megrendíti az eget és a földet, minden evilági erő összeomlik. Ekkor rádöbbenek arra, hogy az itteni erősek ideje is lejár. Jézus Krisztus hatalma, megtartó ereje nyilvánvalóvá lesz. Mennyire vak vagyok sokszor, mennyire képtelen arra, hogy meglássam a jelenlévőt, mert elnehezedett a szívem a mámortól, vagy mert a szomorúságtól már nem vagyok képes meglátni őt, a jelenlévőt. Advent tegyen gyermekké, látóvá, várakozóvá, hogy részem lehessen abban az örömben, amely nem megvásárolható. Ezt a megértést kérhetem magamnak, kívánhatom másnak. Ez a legjobb.
Felnézés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották advent első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Reményik Sándor, akik a mennyezetet nézik. A haldoklók, mikor az óra jön, a mennyezetet nézik hosszasan, búsan, különösen, megrendítően. Egy pontot néznek merőn, hosszasan, a világ egy vak pontba tömörül, egyetlen kicsi elfeketült csillag libeg fénytelenül. Boldog, akinek Isten a barátja, s az elfeketült csillagzaton túl, a mennyezeten túl, a mennyet látja. Én nem tudom az óra, mikor jön, de nézem én is néha hosszasan a mennyezetet, búsan és merőn, mint akinek már nincsen semmi dolga, elhasznált szerszám, elbocsátott szolga. S boldog volnék, ha tudnék messze látni a sugártalan fekete világon, a mennyezeten túl, a mennybe látni.
Reményik Sándor, akik a mennyezetet nézik című versét Horváth Sándor előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg, Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári Jánéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, és még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagydíjával ismerték el munkásságát.
A nap imája.
A Vezobrunni imádság. Ezt tudtam meg, ez a legnagyobb emberi bölcsesség, hogy nem volt lent a föld, fönt az ég. Nem volt fa, sem hegy, nem ragyogott aranynap. Nem fénylett a hold a csodás tengeren, amikor még nem kezdődött meg a mozgás és a vég. Amikor egyedül a mindenható Isten létezett, a legjóságosabb, és vele sok nagyszerű lelke. És Isten a szentséges. Mindenható Isten, aki alkottad a mennyet és a földet, aki annyi jót adtál az embereknek, adj nekem kegyelmedben igaz hitet és jó akaratot, bölcsességet, okosságot és erőt, hogy ellen tudjak állni az ördögöknek, kerülni tudjam a rosszat és tehessem a te akaratodat. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátorról